Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök válságtanácskozást tartott biztonsági tanácsadóival, amelyen az Izrael és Irán közötti eszkalálódó konfliktus kapcsán egy esetleges amerikai csapás lehetőségét vitatták meg Teherán ellen. A Daily Mail bennfentes forrásokra hivatkozva azt írta, az elnök mérlegeli, hogy csatlakozzon-e Izraelhez az iráni nukleáris létesítmények, köztük a fordovi atomlétesítmény elleni támadásban. Izrael időközben már arra szólította fel Teherán lakóit, hogy hagyják el a várost, mielőtt drónokkal támadást indítanak. Az izraeli védelmi erők még éjszaka támadást intéztek iráni nukleáris és rakétagyártó létesítmények ellen. Közleményük szerint centrifugagyártó üzemet és számos fegyvergyártó objektumot támadtak meg. A Teherán főváros térségében végrehajtott támadásokban az IDF állítása szerint 50 izraeli harci repülőgép vett részt. A centrifugák olyan gépek, amelyek az urán dúsítására szolgálnak. Egy friss jelentés szerint Izrael kifogyóban van a védelmi rakéta elfogó készletekből, így egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az ország gyors ütemben feléli a védelmi kapacitásait az iráni támadásokkal szemben. Nagy-Britannia további katonai repülőgépeket és egyéb katonai eszközöket küld a Közel-Keletre, jelentette be a brit védelmi miniszter. John Healey szavai szerint a cél az eszkaláció csillapítása. A kormány 87 magyar és egy amerikai állampolgárt szállított haza a Közel-Keletről, jelentette be Szijjártó Péter még késő este. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb evakuációs művelete került biztonságos szakaszba, ismertette akkor a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválása az orosz olajról az Európai Bizottság tegnap bemutatott javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövidtávú szerződéseket jövő nyárig, a hosszú távúakat pedig legkésőbb 2027 végéig lehetne érvényben hagyni. Az Európai Bizottság orosz energialeválásról szóló javaslata a külgazdasági és külügyminiszter szerint azt jelenteni, hogy rövid időn belül 26 milliárd köbméternyi Magyarországra vezető földgázszállítási kapacitást iktatnának ki. A barátság kőolajvezeték két ága közül pedig csak az egyik maradhatna hosszabb távon aktív, tudatta Szijjártó Péter. A szlovák miniszterelnök úgy látja, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása több lehetőséget, mint hátrányt jelentene országa számára. Robert Fico kijelentette, hogy Pozsony támogatja Ukrajna EU tagságát, a NATO tagságot ugyanakkor nem tudja elképzelni. Tegnap elfogadta a jövő évi költségvetést az országgyűlés. A kormány jövőre 3,4%-os gazdasági növekedéssel és 3,7%-os hiánnyal számol. Az államadóság 73,2%-ről 72,6%-ra csökkenhet. A parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint idén élelmiszerutalványt kaphatnak a nyugdíjasok. A Magyar Posta ősztől kézbesíti mindegy 2,5 millió nyugdíjasnak a 30 ezer forintos utalványokat. Ezeken kizárólag hideg élelmiszert lehet venni, készpénzre nem válthatók át és nem örökölhetők. A nyári diákmunkaprogramra idén 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Ez több mint 20 ezer fiatalnak biztosít munkalehetőséget, mondta Zomba Sándor. Június elejéig 114,7 megawatt teljesítményű energiatároló létesült, számolt be a hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A Mavir az energia irányítója által kimutatott gyors előrehaladása a 2023 végi adathoz képest már ötszörös gyarapodást jelent, a nyár folyamán újabb jelentős létesítmények bekapcsolásával bővülnek tovább a hazai tárolói képességek, írta a tárca. Rendellenes feszültségingadozás okozta az április végi áramszünetet Spanyolországban, ismertette az ökológiai átmenetért felelős miniszter az incidens vizsgálatára létrehozott bizottság jelentését. Sara Ágeszen elmondta, az országos méretű áramkimaradás több tényező okozta. A feszültség ingadozása miatt túlfeszültség keletkezett, amely leállások láncreakcióját indította el a rendszerben, miután a tartalék erőművek nem tudták stabilizálni a hálózatokat. A tárcvezető beszámolt arról, hogy mindössze 21 másodperc alatt megkezdődtek az erőművek leállásai, kezdve Granadával. Ismét túl magas sókoncentrációt mértek a Kisküküllőben, ezért Maros megyében több helyen leállították az ivóvízellátást. A hatóságok 16 településen tartják fenn a vészhelyzetet. Eközben további halpusztulás várható, a Paradi sóbányából pedig még mindig nem kezdték meg a víz kiszivattyúzását. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható holnap is, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor. A szél majd egyre nagyobb területen megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 13-14, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én, a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban egy még ma is élő írónő könyvéről beszélgetünk, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai könyvajánlónkban Láng Júlia, egy budai úrilány című könyvét fogadják nagy szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb hét, egy újabb könyvajánlóval jelentkezünk most a hallgatóknak. Mivel készültél, milyen művet hoztál, és mi a különlegessége?
Láng Júliának az Egy budai úrilány című regényét hoztam, ami a Magvető kiadónál jelent meg 2002-ben. A legelején el kell mondani, hogy ki is az a Láng Júlia. Valószínűleg van, aki ismeri, főleg a tőlünk idősebbek, hiszen ő a Szabad Európa Rádiónak volt a riportere, amikor Párizsban éltek a 70-es évek végétől a 80-as évek elejéig. Egyébként ugye íróként, műfordítóként, újságíróként van jelen így a magyar közéletben. Több regénye is megjelent már teljesen más témában. Az ő munkásságát inkább az Afrikával kapcsolatos regényekről lehet így ismerni. Ez neki egy ilyen különc regénye az ő munkásságában. Mégsem különc, hiszen ez róla szól, ez az ő családjáról szól. Azt mondhatnánk, hogy ez egy életrajzi regény vagy memoár, de annál sokkal több, hiszen nem csak az ő szűk kis élettörténetéről szól, hanem a tágabb családról, ismerettségi körről, stb. Jogosan lehet azt mondani rá, hogy annak ellenére, hogy szintén nem egy vastag regény, egészen pontosan ilyen 250 oldal körül van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy családregény monstrum, mint akár vannak olyan családregények, amik 4-5 kötetben megjelennek, hanem ez egy kis regény, de az ő családjának a 15 éves történetét dolgozza fel egy kis előzménnyel.
Mert hogy ő egy budai úrilány?
Igen.
Volt?
Így van. Ez már csak azért is igaz, mert én olvastam vele egy interjút, ami a regény megjelenése után készült, és megkérdezték tőle az újságírók, hogy ön egy budai úrilány? És azt mondta rá, hogy igen. Azért furcsa, mert a regény arról szól, hogy ő hogy akar lázadni, és hogy akar ebből kitörni. Hiszen ugye Láng Júlia 1942-ben született, a regénynek a történetét 45-ben kezdi, tehát mondjuk az ő 3 éves korától, tehát ugye a háború utolsó napjaival kezdődik a regény, és őt budai úrilányként nevelték. Egy olyan világban, amikor nagyon nehéz volt már, sőt, nem is volt dicséretes úrilányokat nevelni, és ez egy nagyon nehéz és nem veszélytelen időszak volt, hogy úrilány legyen. És hogy miért is volt úrilány? Azért, mert az ő szülei és az ő nagymamája őt úrilánynak nevelték. Őt úgy nevelték, mint hogy őket nevelték annak idején. De ugye ez egy más kor volt. A 45 utáni időszakban azért jelen volt az emberek életében a félelem, a változás, az új rendszerek. Ahogy ugye haladunk előre a könyvben, lehet látni azt, hogy ő minél idősebb lesz, és minél inkább hatással lesz rá a jelen, tehát a jelen az az 50-es évek, annál inkább akar lázadni. A rendszer ellen is, a szülei ellen is, és az ő neveltetése ellen is. Például amíg a nagymamája őt el tudta vinni kislánykorába, akkor őt mondjuk rendszeresen elvitte a templomba, és ő erről ír, hogy neki ez nem tetszett, hogy milyen sokáig tart, meg milyen korán kell felkelni. Viszont ugye ez egy keresztény középosztálybeli család életének abszolút a része volt. És ő a saját életüket, a saját tragédiájukat, a saját küzdelmeiket egy nagyon jó olvasmányos, sokszor humoros stílusban írja meg. Tehát lehet, hogy ez, amit ugye elmondtam eddig, egy nagyon negatív hangú, viszont nem az, mert Láng Júliának van egy nagyon jó írói stílusa, hiszen az ő élet egy nagyon izgalmas élet. Többször volt Afrikában huzamosabb ideig, nagyon sok kalandban részt vett, ugye külföldön élt a családjával, Párizsban, Németországban, de nagyon sok mindent megtapasztalt, és ugye ő ezt a 90-es évek végén kezdte el írni. Tehát neki ez abszolút egy ilyen memoár visszaemlékezés jellegű regény, tehát ez ugye azért fontos, mert hogy itt ugye az emlékei sokszor már megszépítik, vagy pedig segítenek abban, az azután átélt 20-30 évnek a tapasztalata, hogy ilyen könnyeden tudjon róla beszélni. Tehát ő például nem ismeri ebben a regényben azt, hogy tabu, mindenről ír, viszont nem megy át közönséges stílusba, de semmit nem akar elhallgatni. Nyilván, hogyha ezt a 60-as években írta volna, akkor biztos, hogy nem ilyen stílusban írta volna, mert akkor még annyira jelen lett volna az életében mindaz a tapasztalat, ami átszőtt ezt a 15 évet, és biztos, hogy nem ismert volna róla írni abban az időben. Nyilván a 90-es években, miután hazajött Afrikából, átgondolta az életét, leült, elkezdte írni, és azt olvastam róla, hogy ő saját maga is meglepődött azon, hogy mennyi mindenre emlékszik részletesen. ugye az ő abszolút gyerekkorából. Tehát most azt, hogy mire emlékszünk mondjuk az 5-6 éves korunkból, nem mindenki rendelkezik nagy mennyiségű információval az egész kicsi korából, de ő igen, hiszen egy nagyon nehéz időszak volt. Minden akkor történt az életében, ami hatással volt utána a további életére is, hiszen nagyon fiatalon meghalt az édesapja, részletesen leírja az ő halálát, és ugye ez hatással volt arra, hogy hogyan él tovább az ő családjuk. Ugye megmaradt így, hogy egy női társadalomban nőtt fel, hiszen az édesanyja és a nagymamája nevelték. És képzeljük el, hogy milyen volt az, hogy a háború után, ugye a háború előtt a nők nem nagyon dolgoztak, a háború után egy család férfi nélkül, családapa nélkül, családfő nélkül marad, és a két nőnek meg kell teremteni mindent a kislánynak, hogy a kislányt felneveljék, és egy úri lányt neveljenek belőle.
Ugye már elmondtad az egyik különlegességét, vagy hát számomra egy különlegesség az, hogy egy ma is élő írónőről van szó, 79 éves, ugye, ahogyan említetted is, és 90-es években visszaemlékezésként vetette ezeket a gondolatait papírra, és ugye említett, hogy egy nagyon jó stílusa van, mégis feltenném azt a kérdést, hogy miért érdemes a kezünkbe venni ezt a könyvet, miért érdemes az időnket rászánni, milyen is egy budai úrilány visszaemlékezése, vagyis pontosítom a kérdésemet, milyen ennek a budai úrilánynak a visszaemlékezése?
Ez egy valós sors, ami akár tömegek valós élménye is lehetne, de ugye ezt nem tudhatjuk, hiszen ez egy embernek a visszaemlékezése. Viszont szerintem azért jó ilyen könyveket olvasni, mert megismerhetjük alulnézetből ennek a történeti időszaknak a mindennapi életét, hogy egy egyszerű ember hogy élt. Ha mondjuk erről a korszakról szeretnénk olvasni politika történeti munkákat, akkor Magyarországon általában ugye politikáról írnak. Ugye a politika történet van mindig előtérbe helyezve, és így az életmód és a mindennapok azért sokkal inkább háttérbe vannak szorítva, mint akár a nyugati történetírásban. Azért az elmúlt évek tendenciái próbálnak ez ellen így tenni, de nagyon sokszor még mindig azt látom, hogy az ilyen memoárok, az emlékiratok, de azok sokszor sokkal többet adnak az egyszerű kis emberek életéből, vagy a mindennapjaiból, mint az ilyen nagy volumenű történeti munkák, hiszen ez egy kislány szemszögén keresztül egy család mindennapjait, egy család megpróbáltatásait mutatja be úgy, hogy teljesen gyakorlati módon, tehát hogy ő mindenről ír, hogy ki hogy beszél. Hogy például, hogy beszélnek Rákosiról, amikor otthon sosem mondták ki Rákosi nevét, és hogy a nagybátyja Borzaskának hívta például, viszont mondták, hogy nehogy elmondja ezt az iskolába. És hogy sokszor ugye a felnőttek beszélgetéseit ő próbálta követni, és hát ugye ez végülis valahogy egy tipikusnak mondható dolog volt, hogy a gyerekek előtt azért akármiről nem beszéltek, hiszen ugye a gyerek miről nem beszél, arról, amit nem tud. Sokszor leírja azt, hogy mondjuk egy családi beszélgetés hogy nézett ki, miről beszéltek. És ő nagyon figyelt az ilyen elszólásokra, az ilyen felmondatokra, az ilyen felszavakra, és próbált abból egy ilyen képet kialakítani arról, hogy mi is történik most a világban. És így a családi beszélgetések mellett így a tényleg a mindennapi életnek az apró pici részleteivel is foglalkozik bele, hogy mit ettek, hogy ettek, mely napokon mit ettek, vagy akár például hosszasan elemzi azt, hogy a háború után ugye milyen drága volt a hús Budapesten, hiszen ugye vidékről vitték be, meg ugye a beszolgáltatásnak lényegében az egyik célja az volt, hogy a budapesti lakosságot etessék. És ugye a háború után a lóhús volt a legolcsóbb. És akkor mondjuk milyen praktikát hallottak, hogy a lóhúst hogy kellene megfőzni. Például a nagymamája azt hallotta a piacon, hogy parafadugót kell belefőzni így a lóhúsba, és akkor sokkal hamarabb megpuhul. És akkor megírja azt, hogy a nagymamája meghallgatta az ilyen praktikákat, és ha valami racionális volt, vagy csökkenthette a kiadásaikat, jelen esetben ugye kevesebb gázt kell használni, akkor a nagymamája ezeket mindig kipróbálta. És akkor így bemutatja azt, hogy az ő családja olyan volt, hogy egy tipikus keresztény konzervatív polgári család, ami már így nevében is az, hogy polgári család, azért 1945 után nem egy hangsúlyozandó dolog volt, viszont valahol mégis látszik az, hogy egy értelmiségi család is mennyire fogékony az újdonságokra, és mennyire próbál életben maradni, mennyire próbálják így fenntartani, nyilván fenntarthatatlan az az életforma, amit korábban éltek, de mennyire próbálnak így valahol életben maradni, és mennyire próbálják azt a hagyományos értékrendet követni, ami ebben az időszakban már nem a társadalmi normának a része volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Láng Júlia, egy budai úrilány című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetek.
Egy származásról is szól, hiszen már ott van ugye a címében. Vajon mi az üzenete ezzel? Hiszen már azt is említetted, hogy oké, született valahova valamikor, próbálták nevelni úgy, édesanyja, nagymamája, hogyan őket nevelték. Ő viszont ezt egy kicsit szűk ingnek érezte néha, akár mondjuk a vallás kapcsán is például, vagy a konvenciók kapcsán, akkor most hogyan is viszonyul ő ehhez a származáshoz?
Ez azért nehéz kérdés, mert hogyha kézbe vesszük a könyvet és elolvassuk, az az érzésünk támad, hogy ő lázad a származása iránt. Viszont valahogy meg büszke rá. Mert az, hogy ő ma az, aki, az az ő származásának és az ő neveltetésének köszönhető. Hiszen őt egy értelmiségi lánynak nevelték, hiszen ugye műfordító, újságíró, író lett. És ugye ez a polgári családban ez nem volt meglepő. Viszont ő ugye fiatal korában, tínédzser korában az úri lányság ellen lázadt, de valahol már mégis ennek köszönheti azt, amit később elért élete során. Hát, hogy most ugye megnézzük, amit ugye mondtam is, hogy ő hol tevékenykedett élete során, ehhez ugye mind az kellett, hogy ő egy tanult értelmiségi ember legyen, de akinek legyenek lehetősége. És nyilván csak akkor van lehetősége, hogyha ő tanul, hiszen az, hogy ő most kimenjen Franciaországba, ugye annak az volt az előfeltétele, hogy beszéljen franciául. És azért a 40-es évek végén, 50-es évek elején kik tanultak nyelveket. Nyilván a magasabban kvalifikált családok gyerekei. És azért mondom azt, hogy valahol ugye lázadt ellene, de mégis ennek köszönheti azt, ami ő, és valahol próbálja kritizálni ezt az ő neveltetését, meg ezt az egész ilyen úrilányságot, máshol meg mégis megjelennek, hogy azok a gondolatok, hogy ezt ugye hogy csinálták máskor, meg hogy csinálták régen, és ezek mind segítettek abban, hogy ők túlélték, és úgy tudtak élni, ahogy. Nyilván itt ugye a tabuk nagyon sokszor megjelennek, hogy mit mondhat el másoknak, miről beszélgethet a barátnőjével, mit mondhat el az iskolában, nagyon kellett neki arra vigyázni, hogy mit mond, meg hogy milyen családtagok kerültek így elő, hiszen például többször írja azt, hogy volt olyan nagybácsi, akiről nem volt szabad beszélni, volt olyan nagynéni, aki furcsa módon öngyilkos lett, aztán volt olyan rokon, akit aranyrejtegetésért bebörtönöztek, nyilván volt olyan rokon, aki az AVH majd a, vagy korábban ugye az ÁVU által néhány hétre vagy hónapra fogságba került, viszont ez egy nagyon összetett család volt, olyan értelemben, hogy voltak itt a úgymond hithű kommunisták, de aztán volt olyan hithű kommunista nagybátyja, aki mondjuk megváltozott és kommunista ellenes lett. És az ilyen apró ilyen családi beszélgetésekből és az nyaralásokból, vagy az, hogy ki jött éppen vendégségbe hozzájuk, nagyon sok mindent megtudhatunk, hogy milyenek ezek a családtagok. Mert például ilyen apróságokról is ír, hogy kinek, mikor, milyen terítékkel terítettek, vagy ha ez vagy az az ember jött, akkor mit főztek, vagy hogy főztek. Mert ugye ők úgy éltek, mint ahogy a budai polgárok éltek a két világháború között, ugye megvolt a mondjuk a heti rend, hogy ki mikor mit eszik. Ugye a hétköznap ugye kevesebb húst ettek, nyilván vasárnap volt az, hogy mondjuk rántott húst készítettek, és hogy milyen fontos szerepe van annak, hogy mikor kinek mit adnak például enni. És nyilván ez egy háború utáni időszakban, amikor nem az volt, hogy azt veszünk a boltban, amit szeretnénk, hanem azt, ami van, és hogy ki milyen jegyet kap, és ki hogy próbálja valamilyen úton, módon kiátszva a rendszert is, de mégis több ennivalóhoz hozzájutni, az ugye mind attól is függ, hogy ők mennyire voltak ilyen túlélő típusok. Hiszen ugye az ő generációjukat, az ő társadalmi rétegüket ugye nagyon megedzette a háború. Ugye ő nem emlékszik rá, hiszen 42-ben született, de az édesanyjának is, meg ugye akkor még az édesapja is élt. A második világháború borzalmai, ami ugye a magyarországi hadszíntéren ugye átment, az mind az életének a része volt. És ugye ők akkor megtanultak küzdeni és túlélni, és utána az 50-es, 60-es években ez mind segítette őket, hogy lehet, hogy családfő nélküli a család, de mégis nekik túl kell élni, tehát ne adják fel. Tehát ez valahol a küzdelemről is szól. És nyilván egy kislány ezt máshogy látta, egy tinédzser ezt máshogy látta. Ugye sokszor úgy közelítette meg ezt a dolgot, hogy miért nem így, miért nem úgy, miért nem úgy csináljuk, ahogy mások. És nehéz volt neki elfogadni azt, hogy neki megmondták, hogy mit kellene csinálni. De ugye majd látjuk majd láthatjuk a regénybe, hogy az ennek is voltak botlánsai, azoknak következményei is lettek, és ez valahol az úrilánysággal ellentétes, de ugye, ahogy mondtam is többször, hogy lázadt az úrilányság ellen, valahol ez az ő ilyen lázadó életének a része, és nagyon sokszor megfogalmaz olyan kritikát, ami lehet, hogy 16-17, akár 18 éves lánynak a szájából is nagyon furcsán hangzik, pedig nagyon fontos dolgokat mond ki, akár így a szülőkkel kapcsolatban is, meg a szülők elvesztésével kapcsolatban is. Mert ugye neki az édesapja fiatal korában meghalt, tehát egész kis korában, de aztán az édesanyja sem élt neki olyan sokáig. És valahol ugye ő árva maradt, és megfogalmazta azt, hogy amikor ugye ők éltek, akkor nem úgy tekintett rájuk, mint amikor már nem. És például nagyon részletesen leírja az ő halálukat, hiszen meg az ő temetésüket, mert ez nagyon fontos részét képezte az ő életének, és valahol ezzel is próbálja magyarázni az ő botlásait, hogy már ők nem voltak vele.
Süteménykészítésnek az a legjobb része, amikor az ember elmondja a receptet, és akkor elkövetkezik az a pillanat, hogy megkóstoljuk. De most egy könyvajánlónál szerintem, ha hasonlatot kell hozzak, akkor az a legjobb része egy könyvajánlónak, amikor fogod a könyvet, és kinyitod, és beleolvasol, és azt hiszem, hogy ez hozza meg a legjobban a kedvet azért, hogy megkóstoljuk ezt az adott könyvet. És most a beszélgetésünk vége felé egy ilyen pillanat fog következni. Melyik részletet, vagy milyen részletet választottál ebből a Láng Júlia könyvből?
Ugye említetted azt, hogy ugye miért fontos ilyen könyveket olvasni. Ugye mondtam, hogy 45 és 60 közötti időszakot töleli át itt lényegében a cselekmény, ami ugye azért fontos, hiszen itt volt egy 56-os forradalmunk. És az 56-os forradalom és szabadságharcról rengeteget írtak már, viszont nagyon ritkán szoktunk így foglalkozni azzal, hogy mondjuk egy nő hogy élte ezt meg. És mondjuk hogy élte meg ezt egy budai nő, és ez hozzátartozik az igazsághoz, hogy Júlia 56-ban 14 éves volt. Ő ugye szeretett volna menni harcolni, de nyilván nem engedték. Tehát ő egy pincében élt át a forradalom mindennapjait, és például arról is ír, hogy milyen volt itt a pincében az 56-os forradalmat átélni. Talán ebből idéznék egy rövid részletet. Amikor a viszonylag közeli téren, a forradalom budai gócpontjában felerősödtek a harcok, Jóska bácsi körbejárta a házat, javasolva, hogy vonuljunk fedezékbe. Minden család elfoglalhatja a saját fáskamráját, ő a raktárnak használt közös pincét is a lakók rendelkezésére bocsátja. Debben kuksolt akkor már napok óta a balog fiú, de senki sem akart betársulni hozzá, inkább a másik pincébe, a fáskamrák soraiba telepettünk le. Végül is csak néhány óra, ám bár talán több napon át néhány órára, erre már nem emlékszem, de ez is fölösleges aggálynak bizonyult. A ház nem kapott belövést, aminek egyébként nem is volt nagy valószínűsége. A fáspincében jó szag volt. Enyhén dohos, de a lehámló és száradó fakéreg, a forgács, a fűrészpor illata kárpótolt bennünket a levegőért. De ez a rosszul világított földes talajú pincehelyi elalakú folyosójának kanyarulatában A favágásra használt hatalmas tönkkel, de előző télen apám novemberi halála után magányom, gyászom, elkeseredésem és túlélésem meghitt színhelyévé lett. Nővéremmel felváltva végeztük a favágást és a faholdást, felnőtti élelő munkáját. Szerettem ide lejönni, a fürdőszobán kívül ez volt az egyetlen hely a házban, ahol egyedül lehettem. Míg anyám fönn a lakásban a sárga cserépkályha előtt nézte könnyezve a tüzet, lenne a fástpince férfias magányában, baltával fát hasogatva választottam le magamat apám emlékéről. Szerintem ez a rész azért fontos, mert itt valahol ugye megláthatjuk azt, hogy hogy viszonyultak egymáshoz az emberek ebben az időszakban, hogy lehet, hogy félni kellett, menekülni kellett, de ha valaki valakivel nem volt jóba, még egy ilyen nehéz helyzetben is azért távolságot tartott. Viszont itt a cselekmények mögött megjelenik az, ami a regény nagy részében sok helyen szintén megjelenik, hogy van egy esemény, viszont mellette a szerzőnk megírja azt, hogy miért fontos neki az a helyszín, mit társít hozzá, milyen emlékek fűzik hozzá, és valahol ezt szerintem egy nagyon jó módszerrel építette így fel, hogy van egy cselekmény, amin végigmegy, viszont mindig az előzmények, az emlékek is megjelennek ebben, és tényleg annyira kicsi, apró részletekkel is foglalkozik, hogy pont ezt teszi azzá ezt a könyvet, ami, hogy nem egy egyszerű cselekmény elmesélés, hanem az apró részleteknek köszönhetően mégis nagyon érdekes és nagyon színes, és stílusában és nyelvezetileg is egy nagyon szépen kidolgozott mű, és nyelvesztétikailag is szerintem nagyon szépen ki van dolgozva, fel van építve.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban könyvajánlóval vártuk Önöket, Láng Júlia, egy budai úrilány című művét, Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa mutatta be. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Visszatértünk a liturgikus év hétköznapjaiba, az évközi időbe. A mai adásban Szent Háromság vasárnapja néhány tételét mutatom be. Introitusa így hangzik. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk. Uram, mi urunk, mi csodálatos az egész világon a te neved. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Ámen. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk.
Benedictasit Sancta Trinitas Atque in divis unitas Confitebimur ei quia fecit nobis cum misericordiam sua. Domine Dominus noster, quam admirabiles nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sit Sancta Trinitas atque in divisa unitas confitebimur ei quia fecit nobis cum misericordiam sua.
Jacques de Vert, 16. századi német alföldi reneszánsz komponista, ezzel a szöveggel egy motettát komponált.
Thank you.
Gyönyörű himnusz dicsőíti a Szent Háromságot. O Lux Beata Trinitas. Magyarul így hangzik. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggeléneke, és este téged kérlelünk. Téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát, és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké, szüntelen. Ámen. Ezt az éneket az évközi időben is énekelhetjük a szombati vesperásban. Most a szolemi bencések adják elő. Guillaume Dufay, aki szintén németalföldi reneszánsz zeneszerző volt, de a 15. században élt, az egyházi év összes zsolozsma himnuszát feldolgozta, így az előbbit is. Kompozícióját a Scola Hungarica előadásában fogjuk hallani. Felvételükön a himnusz feldolgozását Athanasius hitvallásának részletei előzik meg. A Szentháromság ünnepélyes megvallásáról, amely az Éneklőegyház 1132. oldalán is megtalálható, később még bizonyosan fogunk beszélni. Most csak felolvasom. Aki üdvözülni akar, mindenekelőtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa, melyet ha valaki éppen és felbontatlanul nem tart, kétség kívül örökre elvész. Ez pedig a katolikus hit, hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban, és Szent Háromságot az egyességben. Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, sem a természetet el nem választván, mert más az Atyának személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökké való a felsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek. Nem teremtett az Atya, nem teremtett a Fiú, nem teremtett a Szentlélek. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek. És mindazonáltal nem három örökkévaló, hanem egy örökkévaló. Miképpen nem három nem teremtett, sem három mérhetetlen, hanem egy nem teremtett és egy mérhetetlen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman a mindenhatók, hanem egy a mindenható. Azonképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, és mindazonáltal nem hárman Istenek, hanem egy az Isten. Azonképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, és mindazonáltal nem három Úr, hanem egy az Úr. Mert miképpen a keresztényi igazság kényszerít, hogy külön mindenik szemét Istennek és Úrnak valljuk, Úgy a katolikus isteni tudomány tiltja, hogy három istent vagy három urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, sem teremtetett, sem született. A Fiú csak az Atyától vagyon. Nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon. Nem alkottatott, sem teremtetett, hanem származott. Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák. Egy a Fiú, nem hárman vannak a fiúk. Egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek. És ebben a Szent Háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő. Úgy, hogy amint előbb mondtuk, mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen. Aki azért üdvözülni akar, ilyen értelemben gondolkodjék a Szent Háromságról. De szükséges az örök üdvösséghez az is, hogy igaz hittel higgyen Urunk Jézus Krisztus megtestesüléséről is. Ez azért az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek fia, Isten és ember, Isten, időnek előtte az Atyának lényegi valójából született, és ember, az Anyának valójából időben született. Tökéletes Isten, tökéletes ember, értelmes lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. Noha Isten és ember, mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus. Egy pedig nem az istenségnek testé változásával, hanem az emberi természetnek az Istenhez való felvételével. Egy nem a természetnek egybe elegyítése által, hanem az egy személyben való egysége által. Mert miképpen az értelemmel bíró lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember egy Krisztus. Ő üdvösségünkért szenvedett, pokolra szállott, harmadnapon halottaiból feltámadott. Felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan leszen eljövendi ítélni eleveneket és holtakat. Kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről. És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, akik pedig gonoszt, örök tűzre. Ez a katolikus hit, melyet ha valaki híven és álhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat. Luther Márton ezt az éneket is átköltötte. A német korál címe Der du bist drei in Einigkeit. Johann Sebastian Bach négy szólamú harmonizálása híven tükrözi a Szent Háromság misztériumát. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.